A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációért felelős vezetőjével, és itt az első részben ide-oda csapongtunk. Én csapongtam tulajdonképpen, és tettem föl mindenféle témában kérdéseket, de onnan indultunk, hogy a kivonásokkal tisztított magyarországi új autópiacon gyakorlatilag, ahogy te fogalmaztál a sajtóanyagban, állva hagyta a versenytársakat a Toyota, és hát tulajdonképpen most már harmadik éve piacvezető Magyarországon, és egyébként a közép-európai légióban is a Toyota?
Hát ugye európai szinten másodikok vagyunk, és a TCE-d, a Toyota Central Europe, ez ugye az említett négy piac, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarországot fedi le. Lengyelországban piacvezető, Csehországban második, és aztán Szlovákiában is most már megszerezte a második helyet a Toyota. Tehát de régió szinten egyébként viszont első, igen.
Na most ugye Csehországban meg ráadásul nehezített hát pályán van, ott igen. Van elég jó saját típusuk, amire gondolom nemzeti büszkeségből abszolút is úgy tekintenek a csehek, hogy inkább akkor azt. Ráadásul elég jó modellpalettával rendelkeznek, és ilyen piacon másodiknak lenni, azt hiszem, hogy az szintén felír egy első helyen.
Abszolút, igen. Tehát az gyakorlatilag egy más liga. Úgyhogy ez olyan, mint Németországban is a Toyota-nak jóval nehezebb dolga van, mint mondjuk hogy olyan országban, ahol nincs saját autógyártás. Tehát németek ugyancsak nemzeti büszkeségből is már veszik a saját márkákat, de egyébként ott is nagyon szépen lépdelt előre a Toyota. Sőt, friss ropogós hír, hogy az olasz piacon pont a...
Na pedig hát ott se kell messzire menni nemzeti büszkeségért.
Igen, és ott a J-tónak jelent meg egy jelentéssel, abszolút úgy jellemezte, hogy a legnagyobb nyertese a piacnak a Toyota volt, ami elért a második helyet, és hát a nemzeti gyártó volt a legnagyobb vesztes, mert hogy tőle sikerült a Toyotának egy nagyon komoly szeletet kiharapnia.
Akkor térjünk vissza a hazai piacra, mert ezeket a számokat nem beszéltük meg.
Igen.
Szándékom szerint ugye a mindenféle díjak mellett azért ezzel akartam kezdeni, és ez valóban izgalmas ez, mert túl azon, hogy most már harmadik éve piacvezető a Toyota, az érdemes megnézni ezt modellenként is, mert hogy csak ha az ember rápillant el a rangsorra, akkor nem úgy van, hogy van egy darab modell, ami húz, bár egyébként mindig van a Corolla, még mindig, ami a legnépszerűbb, de hogy gyakorlatilag minden szegmensben ott van a Toyota első, második.
Abszolút helyen. Így igaz. Még hogyha az összesített számokat megnézzük, két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy bőven 18 000 darab föltértékest tettünk csak a Toyota márkából, ez történelmi rekord egyébként, és legalább ilyen fontos, vagy nagyon-nagyon fontos a Lexusnak a sikere, ahol pedig meghaltuk az 1500 darabot, úgyhogy tavaly volt az első év, amikor a 4 számjegyű értékest is meghaladtuk, tehát akkor az 1000 darab meghaladása volt óriási rekord, tehát gyakorlatilag több mint egy harmadával növelte a Lexus a magyarországi eladásait, és a két márka együtt megközelíti a 20 000 darabot itthon. Úgyhogy ez óriási eredmény, és ugye ez a teljes piac, és már ott is ugye ott a harmadik egymás követőjével első a Toyota. Ha pedig ugye a kivonásokat tisztított piacot vesszük, ott pedig ötödik egymást követő éve, és míg a teljes piacon is elég markáns 2000 darab fölötti előnyünk van a legközelebbi versenytársunkhoz képest, a kivonásokat tisztított piacon ez gyakorlatilag 5000 darab fölötti, tehát hogy egy ilyen brutális 40%-os fölény a legközelebbi versenytárshoz képest, tehát megdöbbentő az a bizalom, amit a magyar vásárlók a márkáinknak is különösen tekintettel a Toyotának, tehát hogy a Lexus növekedés tekintetében a Lexusnak is szavaztak, tehát ezt lehetett tudni, hogy erős évünk lesz, hiszen évelején bejelentettük, hogy 20 vadonatúj vagy modellfrissített Toyota és Lexus modellt mutattunk be, és hát ezek nagyon kedvező fogadtatásra találtak.
Igen, és az erősen is indult az év, de ugye itt még ilyen áthúzódó hatások is voltak, a már sokat emlegetett, unalomig emlegetett bezárások miatti nyersanyag és alkatrész problémák miatt. Ezen most már végképp túl van a piac, vagy még mindig vannak visszatérő hatásai?
Ezen túl van a piac, és ami nagyon izgalmasá teszi majd a 20-25-ös évet, az viszont a előző blogban említett, röviden említett café, azaz Cleaner for Europe szabályozás, mert most életbe lépett egy újabb, nagyon szigorú szakasz.
Én emlékszem azért 21-ben volt egy nagy-nagy piaci előny itt a Toyota házatáján, amikor az előző ilyen nagy változás vagy emissziós előírás jött, hogy akkor tulajdonképpen a többiekhez képest olyan versenyelőnyben volt a Toyota, már csak a hibrid miatt is, hogy nem kellett módosítania semmit a saját gyártmányokon. Na most idén, ezt már említetted az előző részben, ez a Toyotánál sem lesz ilyen könnyen megugorható.
Igen, érdekes, hiszen ugye az új emissziós regulációnak gyakorlatilag modell szinten jelenleg egyetlen modellünk felel meg, egyetlen hibrid modellünk, bocsánat. Tehát a sima hibridek mind fölötte vannak ennek az emissziónak, mikor csak kicsivel is, de fölötte vannak, és ahhoz, hogy ugye flotta szinten tudjuk hozni az előírást, ahhoz nekünk is ugye növelni kell az eladásainkban a plug-inek és a az tiszta elektromos autóknak az arányát, van is belőle, tehát gyakorlatilag minden szegmensben kínálunk most már nagyon-nagyon alacsony emissziós alternatívát, meg hát évek óta ennek az élharcosai vagyunk, de nekünk is oda kell figyelni majd erre.
És az azért izgalmas, mert akkor nézzük már itt tényleg a számokat, hogy elhangzott itt egy nagy szám, hogy ha a két márkát együtt nézzük, akkor majdnem 20 000 darab, darabot sikerült értékesíteni. Na de ebből a 20 000-ből hány darab volt az, amikor mindenféle extra befolyástól mentesen, saját döntésből a tisztán elektromos Toyota mellett vagy Lexus mellett döntöttek a vásárlók?
Hát ugye tavalyi évben ez tisztán elektromos az néhány száz darab volt, ugye a két márkára vetítve. A plug-in hibrid azért már ilyen 1000 fölötti darabszám volt a két márkára vetítve, de a zöme nálunk ugye 90% az adásoknak, vagy 80% fölött az pedig ugye hibrid volt, és hát ugye nyilván van egy-két olyan modellünk, ahol eddig még nem volt, tehát például a Land Cruiser vagy a Hilux esetében nem volt még, vagy éppen az Aygo X esetében nem volt még elektrifikált alternatíva, 25-től egyetlen olyan autót sem kínálunk majd, ami ne lenne elérhető valami részben, vagy teljesen elektromos hajtással, tehát például a Land Cruiserhez és a Hiluxhez is érkezik egy lágy hibrid hajtás. Ugye nyilván ezt az összesített emissziókkal mi olyan 101-102 gram per kilométernél voltunk a hibrideinkkel, ugye most 95 alá kell beférni, sőt igazából 93,7, tehát nagyjából ez alá, tehát nálunk is gyakorlatilag a teljes magyarországi töltés Lexus adások körülbelül 10%-ának kell majd plági hibridnek vagy tisztán elektromosnak lennie ahhoz, hogy gond nélkül átmenjünk a limbo
léc alatt.
Viszont ugye fontos az, hogy az autógyártók ugye európai szinten kell, hogy megnézzék az eladásaikat, és ugye azért említettük a norvég piacot, meg a skandináv piacot, meg van egy-két nagyon-nagyon elektromos piac, ami az európai szinten, nyilván kis országokról beszélünk, tehát nem olyan óriási volumenek, de azért az ott eladott néhány tízezer autó is egy komoly flotta szintű emissziócsökkentést tud garantálni, tehát lesznek olyan piacok, ahol ami mondjuk nagyon nem elektromos piac, tehát nagyon alacsony még most az új autóadásokban az elektromos autók penetrációja, például a lengyel egyébként ilyen, tehát nálunk azért már 7-8% körül van, egyeknél 4% körül van, tehát ott előfordulhat az, hogy az európai központ azt mondja, hogy nálatok lehet egy picit magasabb, mert hogy behozzuk Norvégián.
Mert egyébként Norvégia az a Toyota Lexus párosnak jó piaca?
Nagyon erős piaca, gyakorlatilag másodikak vagyunk a norvég piacon, sőt, hogyha az elmúlt néhány hónapot nézzük, akkor sorra egyébként a BZX-nek köszönhetően, meg a Lexus ezernek köszönhetően a legeradottabb márka voltunk, tehát még a neves amerikai elektromos márkához képest is többet tudtunk eladni, meg a legnépszerűbb modellek között voltunk, és hát most ugye sorra érkeznek az elektromos autóink, tehát már nem csak egy modellel, vagy egy-két modellel kell küzdenünk, nyilván most is több volt már, de ugye a többség az haszongépjármű volt, és a személyautók tekintetében a BZ4X, illetve a Lexus UX és a Lexus RZ volt az, amivel versenyeztünk. Most egy csokorra való érkezik személyautók tekintetében is, és kiegészíti ugye a ProAce, ProAce-it és ProAce Max elektromos teherautók kínálatunkat.
Na most nem tudom, a térség többi országában mennyire árérzékeny a piac. Vélném, hogy azért hasonló, mint Magyarországon, de ugye nézve a gazdasági adatokat, meg összehasonlítva a kereseteket, azért Magyarország továbbra is egy árérzékeny piac lesz. Ezek a technológiák nem olcsóak. Illetve most jönnek a hírek folyamatosan arról, hogy még olcsóbb lehet az akkumulátor, még olcsóbb lehet az elektromos autózás, de még nem nagyon látom ezt az árcédulákon. Ezt ti hogy kalkuláljátok idén?
Na most az a helyzet, hogy ugye a gyártóknak matekozniuk kell, és miután minden egyes autó után, tehát és minden egyes gram per kilométer flotta szintű kibocsátás után 95 eurót kell befizetni büntetésként, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy átlagos családi autónak a 130 gram per kilométeres emisszióját figyelembe véve, ez gyakorlatilag autónként egy olyan 2 millió forintos büntetést jelentene, hogyha csak ezeket adnák el, és nem csökkenti semmi. Ezért ugye a gyártóknak több módon kell reagálniuk. Egyrészt óhatatlan, és ezért volt egy nagyon komoly felfutás már a tavalyi év végén, mert ugye rengeteg gyártó igyekezett komoly akciókkal nagy volumeneket regisztrálni, amelyek ugye még így lettek legyártva, hiszen még a tavalyi ára meg a kedvezménnyel tudták ezt eladni. És ezért lesz az első negyed év egy ilyen pangó piac valószínűleg, mert ugye sokan előre hozták a vásárlásaikat. Idei évtől egyrészt egy komoly drágulás várható. Tehát a közeledés két irányból történik meg, az elektromos autók és a hagyományos autók ára között. Sajnos a hagyományos autók esetében egy komoly drágulás várható, hiszen kénytelenek a gyártók beépíteni a büntetés legalább egy részét az árakba. Másrészt pedig számolnak, és azt mondják, hogy még mindig megéri akár nulla profit közeli áron, vagy akár minimális bukóval eladni az elektromos autót, azért, hogy csökkentse a flotta szintű átlagot, de cserébe még eladhatok ugye hagyományos hibrid vagy más meghajtású autókat is, mint a büntetést kifizetni. És itt el fogják végezni a matekot, sőt, hát legtöbben ugye elvégezték, és ennek köszönhető lesz az, hogy részben azért, mert emelkedik a hagyományos meghajtású autókára, másrészt pedig így megtámogatott módon csökken az elektromos autóknak és a plug-ineknek az ára, hogy már nem lesz akkora lépés egy plug-in hibrid vagy egy elektromos között. Én azt arra számítok, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy a plug-in hibrid arány az új autóeladásokban nagyjából toporgott, tehát sose ment európai szinten, mint 4-5% fölé, míg az elektromos, az pedig szépen lépdelt előre, azért, mert az emberek vagy eldöntötték, hogy na most elektromosba ülök, vagy eldöntötte, hogy maradok a hibrid, de nem fogom töltögetni.
De viszont... most ne feledd szabad, csak ugye évek óta nézzük ezt a plug-in hibrid problémát, ugye ott aztán egy halom akkumulátort még bele kell pakolni, ugyanakkor ott van egy hagyományos autó egy az egyben, ugyanabba a kaszniba. Tehát ezt nem lehet, hogy mondjam, hatékonyan kihozni.
De igen, és én pont azt gondolom, hogy az idei évnek a legnagyobb nyertese a plug-in hibrid lesz a piacon, és ez a hajtás, hiszen az a vásárló, aki még nem kész arra fejben, hogy kiszolgáltassa magát az elektromos autó hatótávjának. Megmondom őszintén, én évek óta vezetek ugye elektrifikált autókat, de még nekem is, amikor beülök egy BZ4X-be, és mondjuk ott egy 450 km-es hatótáv, már kicsit viszketek, mert mondjuk amikor meg a RAV4-esem, hibrid RAV4-esem megyek, akkor az 700 km körül hatótáv, és amikor ugye az ember nem is olyan, csak lemegyek Pécsig, akkor már ugye az nagyjából 250 km, tehát már visszajutok-e töltés nélkül, vagy sem. Tehát, hogy ez még hozzá kell szokni. Én direkt ezért tavaly évben egy hónapon át BZ4X-el jártam, városban, stb., hogy szokjam. Most az új cégautó rendeléskor egy RAV4 plug-int rendeltem, pedig rendeltem volna BZ4X-et is, mert ugye nekem ott van két kicsi gyerek, gyakran utazunk, kirándulunk, nagyobb távokat teszünk meg, nekik van alvás idejük, és ha megáll az autó, azonnal fölébrednek. Tehát, hogy nekem még nem ideális megoldás az, hogy mondjuk félre kell állnunk valahol, és akkor 20 percet tölteni, mert tudja, hogy fölébrednek a gyerekek, és onnantól, hogy van előttünk több száz kilométer, nehéz őket lekötni. Tehát azoknak, akik hasonló cipőben járnak, vagy egyszerűen még tesztelik azt, hogy meg kell szokni ezt a töltőgetést, fejben át kell állni, azoknak most egy nagyon-nagyon jó edukációs lépcső lesz a következő 4-5 évben a plug-in hibrid, és 2030 környékén, amikor ezek az autók lecserélésre kerülnek, akkor pedig már be tudnak majd ülni a tiszta elektromosba. Tehát azt várom, hogy miután az árban sokkal kisebb lesz a különbség a hibrid és a plug-in hibrid között, jobb lesz a gyártóknak az allokációja is, ráadásul nem jelenti még a teljes elköteleződést, és azt, hogy na innentől kezdve akkor csak elektromosan, így meg tudják tanulni az elektromos autó használatot, hiszen egy jó plug-in hibrid már majdnem, hogy nem két DNS-ű autóma, azzal 100 km-es tiszta elektromos hatótávval, tehát tudja, aki akarja az zero emissionsen használni napi szinten, de amikor elmegy vidékre, még mindig számíthat a standard hibrid üzemre. Én azt gondolom, hogy most a plug-in hibridek éve lesz az idei év.
Szokásunkhoz híven megint nagyon kevés időnk maradt, és még rengeteg témám lenne. Hát ugye, ha az újdonságokról beszélünk, akkor ott is lenne bőven téma, de mondjuk most itt ezzel a jövőbe mutató, egy előremutató jövő elemzéssel, hogy mit vársz a piacon, szerintem ezt letudtuk. Ugye lesz egy csomó új, tisztán elektromos modell.
Plug-in hibrideink is, elektromos autóink is, a legújabb az éppen most mutatkozik be az Urban Cruiser tisztán elektromos Toyota, ami egy BSUV méret, tehát a Yaris Cross-nak a testvéreként jön. Amúgy sem mondhatnék még neveket, mert egy nagyon sok új autó érkezik idén, de mind autószalonhoz kötött a telepezése.
És csak nem most Tokióban lesz.
Nem most Tokióban, úgyhogy most számokat tudnék csak mondani, hogy hány különböző autó érkezik.
De engem itt a magyar piacon igazából az érdekelne, hogy egy mondjuk egy ezres motorral árult kicsi Aygo X-hez képest mekkora piaci növekedésre számítotok ebben a szegmensben, hogyha beletesztek egy hibrid meghajtást. Hiszen innentől kezdve az ára jelentősen emelkedni fog.
Hát, hogy említettem, hogy az említett okok miatt nem lesz sokkal drágább, hiszen amúgy is emelkedne a benzines Aygo X ára, míg az elektrifikált hajtások ára pedig csökken, úgyhogy nem gondolom, hogy ez hatni fog a volumenre.
Na most egyébként ezeknél a kicsi autóknál nem érdemesebb már tisztán elektromosan gyártani, pont emiatt, hogy ugye eleve amúgy is pici fogyasztású, eleve aki ezt a méretet veszi, az azért megköt egyéb kompromisszumokat is, tehát ott mondjuk az, hogy kicsit jobban figyel a gázadásra, mert ugye az elektromosnál itt rengeteget lehet spórolni, meg jobban kihasználja a motorféket, szóval hogy az ott nem jobb, vagy pedig mást láttok a piacon?
Én azt gondolom, hogy hosszú távon, vagy akár középtávon a pici autók, amik dedikáltan városi autók, is erre is találták ki őket, ott óhatatlan, hogy óriási lesz az elektromos autóknak a térnyerése, hiszen gyakorlatilag erre születtek, legtöbbször amúgy sem nagyon hagyják el velük a város, tehát nem lesz akkora fejbeni átállás. Viszont jelenleg nálunk ugye az Aygo X az a belépő autója a Toyotának, és ez a belépő autó árban is a belépő autót jelenti. És jelenleg még, hogyha mondjuk egy új generációnál a hibrid hajtás helyett rögtön az elektromos hajtással kezdenénk, még akkor az említett árközelítés tekintetében is, akkor túl drága lenne a belépő autónk ahhoz, hogy betöltse ezt a szerepet. Tehát ezért mi még nem lépjük, de Japánban például van már nagyon pici méretű tiszta elektromos autója a Toyotának, Kínában is, és Európába is érkezni fog, azt gondolom. Jelenleg itt az Aygo X ugye egy európai fejlesztésű, Európának szánt autóról beszélünk, máshol nem is kínáljuk a világon, és itt még ezt a szerepet tölti be, hogy a Toyota portfóliának a legelérhetőbb tagja, és hát a cél az, hogy ez is maradjon.
Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de van itt egy olyan dolog, amiről rendszeresen szoktalak kérdezni, és mindig ez jut a végére, mert a többi téma elviszi az időt, de azt gondolom, hogy most végre van már miről beszélni. Ha mondhatjuk ezt, hogy van hírértéke. Itt a Woven City-re gondolok, a jövő városára, ami egy évek óta zajló projektje a Toyotának, és idén megnyílik ez a város, és mostantól valóság lesz, amit eddig úgy emlegetted, hogy ide várják, vagy majd az a terv, hogy majd itt összpontosul a világkutatóinak krémje, ha jól emlékszem, egyszer ilyen mondat elhangzott. Most viszont már, hogy úgy mondjam, közhíré is tettétek, tehát, hogy innentől kezdve effektíve beköltözhető a Woven City, és hogy néz ki túl a befektetőkön, akikről már beszélték korábban, hogy még sehol nem állt a város, de már a lakások elkeltek nagyon jó áron, mert a befektetők ugye gondolkodtak, és arra készültek, hogy majd jó pénzért akár bérbe is lehet adni ezeket a lakásokat, de hogy a kutatók részéről mekkora az érdeklődés?
Azt gondolom, hogy óriási. Ugye a CESZEN, tehát a legnagyobb szórakoztató elektronikai ipari kiállításon jelentette most be ki a Toyota néhány nappal ezelőtt, hogy ugye 24 végével átadták a várost, elkészültek a hardware résszel, és gyakorlatilag most a nyitás előkészületé vannak, és idén össze 25 őszével elkezdődhetnek a beköltözések. Ugye az első ütemben, első körben 100, tehát idén körülbelül 100 új lakója lesz a városnak, és akkor a következő év elején megy ez fel 360-ra, és az első ütem végével 2000 lakója lesz a városnak. Ezek az első 100 az biztos, hogy Toyota alkalmazottak, kutatók és fejlesztők lesznek, de már most meghívást intézettek ki a Toyota a világ összes startupja, kutatója, fejlesztője irányába, akik ugye a különböző mesterséges intelligencia, robotika, egészséges étkezés, ergonómia, városi infrastruktúra, vagy éppen az időseket, mozgásorlátozókat támogató, vagy őket kiszolgáló eszközöknek a fejlesztésében érdekeltek, hogy jöjjenek. Meg is nyit a Toyota egy alapot, amire pályázni lehet majd, és az egyik, ugye ezt talán egyszer beszéltük, egy régi Toyota gyár helyén, ezt a gyárat fogták, átrepítették északra, hogy ott új munkahelyeket teremtsenek a fukushimai katasztrófa után, és gyakorlatilag egy barnamezős, mert nem teljesen zöldmezős, nem volt ott egy gyár, beruházás keretében egy új funkciót adtak ennek a helynek. Az egyik régi gyárcsarnokot, azt tökéletesen felújítják a 21. század igényének megfelelően, és ahogy Akio Toyoda a beszédében fogalmazott, akár egy repülőgép méretű valamilyen új terméknek az összeszerelésére is alkalmas lesz, tehát hogy meg lesz a tér is arra, hogy ezek a kutatók, fejlesztők dolgozni tudjanak, és közben pedig napi szinten ugye a legfejlettebb, tényleg a gyermekkorunk szkifjeit idéző technológiákkal tudnak szembesülni, abszolút önvezető közlekedés, repülőautókkal, repülőrobotokkal, időseket segítő robotokkal, társalkodó robotokkal, teljesen zéromissziósan, tehát egy mini közösség lesz, ahol tényleg az a cél, hogy összehozza a világ összes teremtő energiáját, és megkérdezték Akio Toyotát, de ez megéri a Toyotát, tehát anyagilag ez meg fog térülni, és a válasz az volt, hogy valószínűleg nem, de ez nem is cél, mert egy ekkora vállalatnak, mint a Toyota, ugye aki a jövő vezető, nem a legvezető autógyártónak, hanem a mobilitási szolgáltatónak képzeli el magát, annak kötelessége, hogy visszaadjott annyira a társadalomnak, hogy dolgozzanak olyan megoldásokon, amelyek az egész emberiséget érintik, és ezekre a problémákra felelnek.
Ez gyönyörű végszó, és mint díjazott kommunikációs szakember, gondolom, hogy ezt már így fejben így döntötted el, így fogod befejezni, de azért én hozzátenném, hogy ez egy ingatlan piaci szempontból azért nem egy rossz befektetés.
Valószínűleg nem, és hát ugye ha ezek a megoldások reprodukátorok lesznek, akkor ezek a világ minden részén egészen új lendületet adhatnak egyébként az ingatlan fejlesztéseknek is, és főleg az olyan országban, vagy olyan területeken, ahol mondjuk mint Szaúd-Arábia, vagy Amerika, vagy hát ahol van sok szabad terület, Európában nyilván nehezebb a semmiből új városokat fölhúzni, az olyan területeken az óriási, tényleg ez kifi világot nyithat majd ki előttünk.
És az egyébként új piacokat is a Toyotának.
Abszolút.
Hát akkor legyen már ez a végszó, nagyon köszönöm Varga Zsombornak, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációért felelős vezetőjének, hogy itt volt és beszámolt nekünk az újdonságokról, tedd máskor is.
Köszönöm, hogy itt láttam.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.